Hát szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez a Népszava Hol élünk közéleti podcast eheti adása. Régi titkosszolgálati alapbölcsesség, hogy aki valakinek, valaminek nagyon látszik, az jellemzően azért van, mivel az az. Hát nos, ami az Orbán kormány működését illeti, mára nagyon úgy fest, mintha csak nevében lenne magyar. Egyre több jele van annak, hogy az orosz titkosszolgálat minden eddiginél erősebben jelen van Budapesten, azaz az oroszok nálunk már nem, hogy a Svájcban vannak, ám éppensége ők rendelik a kompótot, és még talán azt is, hogy kikerüljön a befőttes üvegbe. Az EU és NATO tag magyar kormányzat még egyre nyíltabban képviseli az időközben háborús bűnössé lett agresszor Oroszország érdekeit, az EU-ban pedig egyre nyíltabban firtatják, hogy a magyar kormány egyik-másik tagja nem-e orosz kém. De miért lehet ez így? Létezik, hogy ahogy a Fidesz foglyul ejtette egykor a magyar államot, ugye egy külső hatalom, nevezetesen Oroszország is foglyul ejtette volna a magyar állampártot. Mai adásunkban ezt próbáljuk körbejárni a Népszava alkotógárdájából. Két oroszul is beszélő, az orosz kultúrát, orosz világot jól ismerő kollégával, Horváth Gáborral a külpolitika rovattól, és Forgács Ivánnal a Visszhang rovattól, a műsorvezető az orosz világot nem ismerő és oroszul nem beszélő Batka Zoltán pedig. Öveket becsatolni, indulunk!
Hol élünk? Ez a Hol élünk? A Népszava közéleti podcastje.
No, hát, hogyha ez egy John le Carré kémlegény lenne, akkor már gyakorlatilag félretettem volna a könyvet, mert hát már nem tudom, hanyadik fejezetnél járunk, és már annyira egyértelmű, hogy ki lesz itt a főbűnös a végén, kit szervezett be az ármányos külső hatalom, ugye John le Carré ért hozzá, mert ő ténylegesen is dolgozott egyébként az MI6-nél, a brit hírszerzésnél, de hát ugye azt is tudjuk, hogy a való élet azért nem egészen úgy alakul, és a való életben a titkosszolgálati történetek nem egészen olyanok, mint amilyen ezekben a regényekben. Mégis, ahogy a felvezetőben is mondtam, tehát ami Magyarországon az eltelt 10 év, és különösen az utóbbi időszakban történt, hát az nagyon-nagyon egy irányba mutat, Gabi. Te emlékszel, vagy Iván, emlékeztek bármi olyan esetre, amikor a magyar kormányzat hát láthatóan szembe ment volna az orosz érdekekkel?
Hát ez rögtön a magja a kérdésnek, hogy ez egy tudatos politika, vagy milyen érdekek mentén alakul így. Nem emlékszem különösebben, hogy szembe ment volna az orosz érdekekkel.
Gabi, ezt kivesézzük, itt lesz nekünk rá 40 perc. Iván, emlékszel te ilyenre?
2010 óta nem nagyon. Uh-huh. Most nagyon megfogtál, de verem a fejem, de semmi ilyesmi nem jut az eszembe.
Arra ott vannak az oroszok. Aha. Semmi ilyesmi nem.
Ami lényeges, és szembe mentünk volna vele. Lehet, hogy egy-két filmnek nem adtunk díjat valamikor, fogalmam sincs. Vagy rossz kritikát kapott egy új orosz film, ez is előfordulhatott, de állami szinten valahogy nem idéződik föl semmi.
Hogyha a 2010 előtti időszak is beleszámít, akkor persze a Fidesz hevesen ellenezte a Nabucco vezeték megépítését, ami földgázhozott volna Magyarországra, Azerbajdzsánból, meg talán Üzbegisztánból. De ott ugye akkor az volt a szereposztás, hogy a Gyurcsány kormány képviselte a megépítés, ő volt a megépítéspárti, és a Fidesz ellenezte. Bocsánat, nem a Nabuccot, hanem még a déli áramlatot, amivel szemben az amerikaiak kerültették volna a Nabuccot, de hát a szerepek azonnal fölcserélődtek, ahogy a Fidesz hatalomra került.
Hát 2010 előtt még talán Oroszország is másnak tűnt, vagy másnak tűnhetett. Persze lehet, hogy a állami hát szinten nem már átlátják, hogy milyen is Putyin Oroszországa, de 2000-es években még lehettek naiv illúziók.
Hagy vágja közbe. Játsszuk már be Orbán Viktor 2008-as beszédét, hogy mennyire másnak tűnhetett ugye annak idején az orosz világ. Ki más, hanem Orbán Viktor beszélt róla, szint hogyha saját magának üzent volna mára.
Amikor egy független államot az oroszok katonai agresszióban megtámadnak, akkor nekünk világosan, egyenesen és helyes erkölcsi alapállást elfoglalva érdemes megszólalnunk. És én megmondom őszintén, hogy némileg lehangol mindaz, amit ma Magyarországon a nyilvánosságban ezzel kapcsolatban látok és hallok. Tiszta európaiak lettünk. Az európai, tőlünk nyugatra létező országoknál volt az a szokás, legyen szó akár a 68-as orosz bevonulásról, vagy 56-ról, hogy az első reakciója a nyugatnak nem az, hogy világosan és határozottan elítéli az agresszort, hanem mint egy ilyen megértő szimpátiával mentségeket keres a számára, hogy miért tette, amit tett. És ez rögtön össze is zavarja az egyértelmű állásfoglalását, mert nem tud a lényegi tényekre összpontosítani. A ma bennünket körülvevő konfliktus lényegi ténye pedig úgy hangzik, hogy Oroszország egy másik független állam, Grúzia területén katonai akciókat hajt végre. Ez az a tény, amiről nekünk véleményt kell kialakítani, minden más csak mellébeszélés, önfelmentés és a szocializmusból itt maradt erkölcsi relativizmusnak a maradványa.
Ugye ez a grúziai lerohanás idejétől.
Igen, de 2008-ban ugye a Müncheni konferencián, a Müncheni biztonsági konferencián Putyin mondott egy beszédet, és onnét lehet számítani, mint ahogy a hidegháborút mondjuk Churchillnek a fuldoni beszédétől számítják. De
nagyon röviden, mondd már el, hogy mit mondott el ott Putyin, csak a hallgató kedvé, aki még akkor esetleg óvodába, bölcsőbe, stb. járt.
Hát gyakorlatilag kifejtette, hogy Oroszországot folyton bántják, Oroszország krahács, és ezt nem fogják tűrni, és az oroszok vissza fogják szerezni a régi befolyásukat, és olyan nyugat lesz szíves leszállni a nyakukról. Ez volt a lényege a beszédnek, és utána nem sokkal következett a grúziai háború.
Volt egy nagyon érdekes cikk nemrégiben a lett-litván ész, tehát a baltikumi titkosszolgálatoknak a nevének elhallgatását kérő tagjai nyilatkoztak benne, hogy arról, hogy tulajdonképpen ez a Putyin mostani háborúja, ez tulajdonképpen nem is annyira Putyin, hanem ez az orosz kultúrából fakad, tehát eznek a háborúnak a mindenféle rémségei, szörnyűségei, ezek valószínűleg nem is direkt stratégia, hanem egész egyszerűen ez része az orosz kultúrának, ez a fajta keménység, kegyetlenség egy háborúban. Tehát az a sértődött és nagyon agresszív hangnem, amit ugye 2008-ban Putyin Münchenben megütött, ez a fajta birodalmi tudat, ez ennyire áthatja a orosz hétköznapokat?
Hát bizonyos értelemben igen, tehát az egyszerűbb emberek szintjén is azért teljesen jelen van, teljesen elhiszik ezt a fajta propagandát, és szerintem ebből a szempontból az ukrajnai beavatkozás elő volt készítve. Uh-huh. Tehát akikkel az ember beszélt, főleg a 2014-es konfliktus után, azok már keményen ukránoztak, még akkor is, hogyha esetleg a kulturális szférában dolgoztak, vagy művészeti élet résztvevői, és egyértelműen elhangzottak már olyan kijelentések, hogy hát Ukrajna nincs is.
Ami azt egyébként a magyar kormány propagandában mondhatnám a reneszánszát éli ide át.
Igen, természetesen háborúra nem gondolt akkor senki. De ez az előkészítettség, hogy hát hozzánk tartozik, nincs önálló államisága, mit akarnak ezek.
Kérdés az, hogy ugye a különféle Kreml közeli, de nem csak független közvélemény kutatók is azt mutatják, hogy az oroszoknak nagyon nagy része támogatja még most is az ukrán háborút, amire mondják azt, hogy azért ezt úgy óvatosan kell kezelni, mert ugye ott is az elhallgatási spirál ugye nagyon erős a közvélemény kutatásoknál. Mit gondoltok? Ez ténylegesen jelenleg is ilyen 60-70% körül ennek a háborúnak a támogatottság?
Valószínűnek tartom, és hát van Oroszországgal kapcsolatban ruszistáknak nekünk is egy tévképzetünk, hogy általában Oroszország a nagyvárosokba enged be minket is. Tehát azokat, akik érdeklődnek Oroszország iránt, Moszkva, Szentpétervár, most már azért el lehet jutni Kazanyba, ide-oda, máshova is, és ezeknek a helyeknek a gondolkodásmódja és az értelmisége teljesen más képet közvetít, mint amit vidéken tapasztalnánk, ha oda jutnánk. Egyszer-kétszer azért sikerült, ott teljesen szinte világtól elzárva, ennek a propagandának kiszolgáltatottan élnek az emberek.
Na várj, mit jelent az, hogy oda enged? Tehát én le akarok menni mondjuk, mit tudom, németként Kiskunhalasra, hát a NER az nem, mondjuk nem vonja meg a vonatjegyemet. Hogy történik
hát ne, nem lesz rá apropó, tehát nem lesz rá okot, hogy, vagy indokot, hogy oda menj, mert azért bizonyos értelemben, ha utazgatni akarsz, ez egy elég drága ország, annyi időt nem tudsz szentelni ennek a kis kalannak, hogy beutazgatom Oroszországot és nézelődök. Tehát a rendelkezésedre álló időben ugye valahova elhívnak általában.
Tehát nem szerveznek oda programot.
Kapsz egy meghívást, az egész orosz turisztika elég gyenge lábakon áll, tehát én azt éreztem a rendszerváltás után is, mintha úgy nem akarnák nagyon, hogy a külföldiek itt mozogjanak. Persze jöhetnek, aki kifizeti, menjen ahova akar, nem tilos, de valahogy úgy van terelve az egész dolog, és annyira kidolgozatlanok a turisztikai feltételek, még mondjuk a Volga partján azt hinné az ember, hogy itt strandok lesznek, és ezt felfuttatják, ezt az egész Volga vidéket turisztikai szempontból semmi hasonlót nem lehetett tapasztalni. Tehát, hogy inkább azért maradjatok Moszkva, Szentpétervár, ezek frankó
helyek. Ez a patyoki falvaknak a hagyománya. Honnan ered ez egyébként az orosz kultúrában ez a, hogy mondjam, patyomkinizmus? Tehát borzasztóan erősen a külső látszatra játszanak.
Azért annyit az előzőhöz még érdemes lenne megemlíteni, hogy éppen most törlik el a vízumkényszert az egész komplett világra vonatkozóan.
Azért mire magyarázható?
Hát az, hogy a kutya nem akar oda menni, és szeretnék, hogyha oda mennének az emberek, és szeretnének valamilyen nyíltságot mutatni a külvilág felé, miközben a rendszer egyre zárkozottabb, és egyre jobban el akarja szigetelni a saját állampolgárait az információdól, és még a háború támogatottságához azért nem árt azt hozzátenni, hogy persze a felmérések azok olyanok, amilyenek. Nincs nagyon okunk egyébként kételkedni abban, hogy a lakosságnak egy jelentős része továbbra is támogatja a háborút, de azért most, hogy becsapott a hajdermenkő, és behívták a gyerekeket katonának, most azért egy pár emberben fölmerül a kérdés, hogy mi az ördög történik. Voltak éppen körülbelül 7-800 ezer ember elhagyta Oroszországot. Ezek katonaképes férfiak, tehát mondjuk 10, hát nem is 18 szóval, mert már voltak katonák, tehát mondjuk 22 és 40 közötti emberek, akikre az országnak a legnagyobb szüksége lenne, nekik mennek el, azok mennek el, akiknek van valami megtakarításuk, akiknek van olyan szakmájuk, ami alapján valahogy meg tudnak élni, és nyilván ő rájuk nagy szükség lenne. Ez a létszám, ez orosz méretekben sem kevés. Tehát mondjuk a beívható, egyáltalán beívható korosztályhoz és egészségállapothoz tartozó férfiaknak mondjuk a 20%-a lelépett az országból.
Nem az, állom az... meg, hogy ne jegyezze meg, hogy Magyarországon is. Hát olyan 660 ezer létszert le 10 év alatt nyugatra, természetesen jóval békésebb.
Jó, hát abba csajok is vannak mondjuk, de ja, itt a férfi lakosságról van szó, ami egyben ugye nem csak szóval Oroszországban ez egy megszokott dolog egyébként, mert a nagy háborúk idején ugye a férfi lakosságnak jelentős része ki szokott pusztulni Oroszországban.
Hát lehet, hogy akkor erre appellálnak, ez lehet az orosz turisztikai hivatal, hogyha van ilyen, hogy is mondjam, ilyen nem új tudom, szlogenje, hogy gyertek Oroszországra, nem most tudom, nagyon sok az üresedés.
Nem tudom, miért csillog a szemed közben. Szóval visszatérve arra a kérdésre, hogy az oroszoknak milyen motivumaik vannak, azért azt tudni kell, hogy Oroszországban hosszú évszázadok óta a külvilágot mindig ellenségesnek festi le a hatalom, tehát nagyjából retteget Iván óta az a duma megy, hogy a külvilág az a mi kincseinkre vadászik, és vagy vágyik, és csak az uralkodó vagy a kommunista párt első titkára, főtitkára.
Hát az oroszok sincsenek egyedül ebben.
Vagy az elnök tudja megvédeni. Na jó, csak ugye ott ez egy sok évszázados hagyomány. Tehát ott az idegenre van egy külön kifejezés, a várják, ami egy ilyen, mondjuk ilyen viking harcosra utal, aki hát erőszakosan be akar törni az országunkba.
Jól látom a dolgot egyébként, hogy próbáltam itt párhuzamot mondani magyar és orosz történelem között, azért hogy oroszokat is kőkeményen legyakták külső népek, ugye eleve ugye vikingek alapítják, ugye ők telepednek rá a szláv holopokra, és aztán jön a mongoliga, több száz éven keresztül ugye a mongolok alatt sínylődik az orosz, onnan nagy nehezen kiszabadul, tehát hogy kitermelődött egy ilyen ellenségkép.
Igen, igen, de azért az is hozzátartozik, hogy Oroszország évszázadok óta egy terjeszkedő birodalmi politikát folytat, az egész államnak az értelme, az állam a folyamatos terjeszkedés, tehát a kazányi kánság meghódítása csak a kezdet volt, ugye a krími háború az nem volt annyira régen egyébként, mondjuk 180 évvel ezelőtt, amikor a törököktől el akarták csaknizni a krím félszigetet, és ott az angolok meg a franciák ellen kellett háborúzni.
És akkor ez a katonai terjeszkedés alól kaptunk időzőbe felmentést úgy 30 évre a rendszerváltozás után.
Nagyon kevés felmentésük volt ebből a korszakból. Tehát valóban, ugye a Szovjetunió első 20 éve mondjuk meg a 1991 és 2008 közötti időszak.
Talán annyit, hogy azért egészében az oroszok egy nagyon zárt birodalomnak és egy zárt világnak tekintik a saját országukat, tehát azon kívül az, hogy idegen, az már úgy, mint Amerikában egy más világ, tehát az már valami teljesen más. Russia és Oroszország az egy hatalmas entitás, az egy külön bolygó, egy létvilág, ami kívül van, az tényleg idegen, és nyilván, hogyha kívül van, akkor ellenünk van. Tehát számukra, egy átlag orosz számára Ukrajna és Fehér Oroszország, az Oroszország, ez nagyon nehéz elmondani, hogy ezek külön önálló államok, akiknek külön külpolitikájuk van, és esetleg el akarnak szakadni tőlük, vagy más érdekeket képviselnek. Ez nem áll össze, és amíg a NATO terjeszkedik Ukrajnáig, hát azok idegenek valóban, hát ezek a magyarok, meg stb. Amikor belépsz erre a területre, akkor könnyű őket manipulálni, vagy előadni azt, hogy itt Oroszországot fogja agresszióért.
És ennek a manipulációnak lenne a rész, hogy évszázadokon át gyakorlatilag az oroszok valamiben őrült jók voltak, az a színjáték. Nem véletlenül, hogy a modern színház tudománynak a egyik nagyja is, vagy több nagyja is, ugye oroszok. Mire gondolok? A legkeményebb 30-as években is Sztálin el tudta hitetni Európa nyugat értelmiségével, hogy Oroszország egy nagy, új, csodálatos hatalom, olyannyira, hogy több ezer amerikai patriált át ugye Oroszországba, nagy részüket aztán később gulágokon megölték, agyonlőtték. Az európai értelmiségnek ugye egészen 1956-ig el tudták adni azt, hogy Oroszország egy nagy, tiszta, csodálatos új valamit épít, és utána 1956-ban esik le ugye a nyugati értelmiség Jean-Paul Sartre-nál, másoknál, hogy hát nem egészen. És most is ez történt tulajdonképpen az eltelt x évben, hogy Oroszország ezúttal a tradicionalizmus jegyében ugye el tudta adni azt Európa kontinentális jobboldaliaiknak a szemében, hogy ők itt egy nagy, tradicionális, gyönyörű, szép, örök birodalmat építenek, hát miközben azért tudjuk, hogyha látjuk az orosz oknyomozó sajtót, már akik túlélik a saját cikkeiket, hogy azért ez nagyon nem így van az ország. Tehát ez honnan fakad ez az állandó szerepjátszás? Vagy hogy ennyire jól tudnak sugallni valamit?
Azért el is akartuk hinni, tehát én is elhittem. Sokáig. Ez van ilyen, hogy az embernek tetszik ez a szocializmus, vagy valami munkásmozgalom, rokon szenvezik, és folyton azt tanulja a történelemben, hogy minden szociális lázadást levertek, vérbe folytottak, és akkor azt tapasztalja, hogy de most van egy hely, akkor volt egy októberi forradalom, az győzött, és most végre megnyílt az út a szegénység előtt, hogy kijön a rabságból.
Na várjál, Gabi, ezt te is elhitted? Te Oroszországba jártál iskolán.
Kezdjük összekeverni Oroszországot és a Szovjetuniót, ami nem egészséges.
Én direkt dolog. Keverem össze egy kicsit.
Én értem, de igen, szóval
én azt gondolom, hogy az orosz birodalomnak az egyik reinkarnációja volt, egyik verziója volt a Szovjetunió, tulajdonképpen szovjet eszmékkel, de ugyanaz a fajta orosz, hát birodalmi politika.
Igen, csak egy más ideológiával, és az ideológia, az legalábbis a kezdeti maga vegytiszta állapotában, az nem egy agresszív, nem egy népellenes ideológia, ellenkezőleg. Egyébként a Szovjetunió érdemei mellett érdemes fölhozni azt, amit Kína mellett szokás manapság, hogy na jó, olyan, amilyen, de fölemelt a szegénységből egy csomó embert, nagy tömegeket, lakáshoz jutottak, folyóvizes fürdőszobájuk lett és WC-jük, ami korábban azért nem volt jellemző az orosz lakosságra.
Sztálin alatt pont ez volt nagyon vonzó az amerikai, Sztálin a csodálatos egészségügyi épült ki, tehát egyik oldalon a lakosság x százalékát agyonlőtték, a másik oldalon, aki viszont maradt, annak lett fogásza meg orvosi ellátása.
Hát nem, egy dac is van, hogy Nyugat-Európában, hát hogyha Nyugat-Európában élek, és a saját úgymond tőkés osztályomat utálom, és az ellen harcolok, akkor nagyon jó, hogyha tudok mutogatni valóban a világban, hogy ahol a szocializmus győzött Oroszországban, azért az ott egész más, és hiába mondanak rá bármit, hiába rágalmazzák ezzel, azzal, amazzal, ez akkor is a tisztaság birodalma. Úgyhogy mi, és ráadásul, mivel beszéltünk arról, hogy ők nem nagyon engedik be az embert. Tehát főleg a Szovjetunióban azért, ha be akartál jutni, hát igencsak megizzadtál. Hogyha azt mondtad, hogy én vagyok a világ legnagyobb kommunistája, és látni akarom ezt a csodálatos Moszkvát, hát akkor azért az nem úgy ment, hogy oda mentél a határa, és átlépted ezt a határt, és megnézted a te csodálatos kedvenc országodat, hanem jól megizzadtál, és egy párszor vissza is pattantál a falról.
Útvonal engedékelet a személygépkocsi, ahol a közlekedéshez az országúton körülbelül 50 kilométerenként ilyen rendőrposztok voltak egyébként a szovjet belső forgalmat is ellenőrizni, ott a külföldieket megállították. Nem volt olyan egyszerű történet oda turistának elmenni. Most nagyon kíváncsi vagyok egyébként, hogy a vízumkényszer eltörlésével Oroszország milyen csáberőt tud majd felmutatni. Egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy kulturálisan a dologból aztán megéri. Tehát aki egy kicsit is fogékony erre a keleti szláv kultúrára, annak nagyon érdemes Moszkvában, Péterváron, vagy akár máshol is eltölteni néhány hetet. Az megint más kérdés, hogy utálják a külföldieket. Tehát ez nem olyan, mint a Fülöp-sziget, ahol leesett, vagy a Bahamák, ahol mindenkinek leesett, hogy abból él az ország, hogy ide bejönnek a külföldiek. Náluk ellentétes a dolog. Én magam ugye vidáman mentem, amikor már Oroszországban dolgoztam, mint a Népszabadság tudósítója, vidáman mentem a szatyrommal a közeli tejbolt felé, amikor hallottam, hogy két nő mögöttem arról beszél, hogy ebben az épületben külföldiek laknak, népünk ellenségei, mondták 94-ben vagy 95-ben Moszkvában. Az ember tényleg megdermett a dolognak a kegyetlen valóság érzetétől, hogy ezek utálják a külföldieket, miközben Oroszországnak óriási érdeke fűződik, egyébként nem csak most, hanem a viking kor óta a kereskedelemhez. Úgyhogy Oroszország jóléte jelentős részben attól is függ, hogy hogyan tud a külvilánggal érintkezni, és a jólétet az sok értelemben lehet mondani, kulturálisan is lehet mondani, gazdaságilag is lehet mondani, de lehet katonailag is mondani, hogy mindig akkor voltak, akkor lendült fel Oroszország, amikor békés korszakok voltak, nagyon kevés békés korszakok volt egyébként.
De visszatérve egyébként a szovjet nosztalgiára sokaknál, ez megfigyelhető Magyarországon is, hogy az emberekben valahogy megmarad egy politikai erőről, vagy egy országról egy olyan kép, amit nem akarnak átírni magukban. Tehát nagyon sokak számára Oroszország még ma is Szovjetunió. No, holott nem az, illetve hogy mondjam, tehát tulajdonítanak neki egy olyan funkciót, hogy azért ez valahol a mai realitásokhoz alkalmazkodva egy antikapitalista ország, egy Amerika ellenes ország, egy valami mást képvisel. Ez nem így van, de valahogy ebbe belekapaszkodnak. Tudnék hazai példát is mondani, volt MSZMP tagok számára, és még biztos egy szélesebb réteg számára, Gyurcsány Ferenc egy radikálisan szocialista baloldali vonalat képvisel. Akármit mond, és akármit csinál, és akármilyen mondják, hogy ő neoliberális, és ezzel ellentétes az egész politikája, azáltal, hogy az MSZP-ből jött, azáltal valahogy ott ragad ezeken az embereken, hogy nem, ők azért majd itten a szociális problémákat akarják helyre tenni.
Ugye teszem hozzá, azért a magyar szélső bal az most leginkább Türmer Gyula. Már hogyha annak nevezhetjük. Hát ő leginkább a kőkemény putyinizmus vonalán mozog, és egyébként a Fidesznek
hát megélhetési baloldali, hát ne vicceljünk már Türmer Gyulával szegényet.
De vannak más ilyen szélső balos, vagy magukat annak mondó csapatok, hát ott látjuk őket az összes ilyen orosz szimpátia tüntetéseket. Tehát nem csak a szélső jobb oldal találta meg egyébként magának az orosz propaganda, hanem a szélső balt is már az a sporadikus, hanem a, nagyon a, kevés van Magyarországon. A
tisztességes szélső bal, amelyik szintén létezik fiatalok képében, azok természetesen nincsenek ott ezeken a tüntetéseken. Ott a kitartott orosz barát szervezetek vannak jelen, meg maximum még a CÖF.
Na és akkor meg is érkeztünk tulajdonképpen, ne kerülgesse itt a kvota a kását. Ugye arról van szó, hogy Magyarországon nagyon úgy fest, hogy bizony, itt Oroszország finanszíroz szervezeteket, itt operatíve működik Magyarországon, és amikor Oroszországról beszélünk, értelemszerűen az orosz titkos szolgálatról beszélünk, napokban jelent meg hír, egyre több az orosz diplomata Magyarországon, egy összehasonlítás, 62 diplomata van jelenleg akkreditálva Magyarországon, például Londonban 35. Na most azt is, ugye ezt az RTL tette közvé, ott nyilatkozott egy biztonságpolitikai szakértő, aki szerint ezeknek a diplomatáknak a 60-70%-a dolgozik valamilyen módon a titkos szolgálatnak.
Hát ugye ott dolgoznak, ahol hagyják őket.
Hát Magyarországon hagyják őket.
Igen, tehát innét nem utasították ki őket tucat számra az elmúlt években, mint Európa legtöbb országában, az Európai Unió legtöbb országából. Ennek nyilván megvan a maga oka.
Na de micsoda?
Hát igen, ezzel akartam már elején kezdeni, csak akkor letromfoltam. Szóval nagyon, nagyon csábító dolog összeesküvés elméleteket szőni, és mindenféle ilyen titkosszolgálati ügyekkel magyarázni azt, hogy az Orbán kormány miért ennyire orosz barát, vagy nem is miért ennyire megértő az orosz érvekkel kapcsolatban. De azért van ennek egy viszonylag egyszerű és nem titkosszolgálati magyarázata is, az érdek. Az, hogy az Orbán kormánynak a legfontosabb érdeke az, hogy hagyják békén, mert különben nem tud rendesen lopni. és hogyha azt akarja, hogy békén hagyják, akkor mozgásteret kell magának valahogyan kreálnia, tehát az Európai Unióval szemben, vagy az egyes államokkal szemben is mozgásteret kell magának kreálnia, és erre jelen pillanatban ugye két lehetőség van, Kína barátság és az orosz barátság. Ugye a Kína barátság az nem ilyen feltűnő, de azért szintén kimutatható, és az orosz barátság pedig nagyon-nagyon feltűnő. Tehát én azt gondolom, hogy nem, nincs olyan titkosszolgálati információ, vagy nem létezhet Orbán Viktorról, ami ezt a fajta politikát 12 éven keresztül meg tudná magyarázni. Én most azt mondom, hogy az ő hívei, ahogy Trump mondta annak idején, hogy ha valakit lelövök az ötödik sugárúton, akkor is rá fognak szavazni. Ha Orbán a Kossuth téren lelő valakit, akkor is rá fognak szavazni. Tehát azért mondom, hogy olyan titok nem tud róla kiderülni, ami az ő helyzetét meg tudná ingatni.
Hogy mondjam, nincs köztünk vita egyébként ebben, Gabi, mert általában a titkosszolgálati beszervezések azok nem egy faktorosak. Tehát nem csak arról van szó, hogy puff, itt van egy táska nálam, rajta van, ahogy behajtottad a cserkészlányokat a bozótosba, dokumentáltuk, akkor innentől kezdve Aljosa néven az ügynökünk vagy, hanem is. Tehát érdek, hosszas kialakított közös kapcsolat, akár érzelmi manipuláció, és bizony része az is, hogy azért, ahogy annak innen az egyszer a Fidesznek az egyik ilyen biztonságpolitikusa fogalmazott, egy lehallgatási ügyben, ugye, hogy senki nem születik ruhában, mindenki mesztelenül születik, tehát azért, hogy biztos, ami biztos, be vannak készítve ilyen anyagok is, és ez együtt ad egy olyan valamit, amivel, lehet irányítgatni valakinek a mozgását, irányát. Most, ami számomra mégis inkább, és ebben én hajlanék az összeesküvés elméletek felé, ahogy mondasz, azért itt most már több olyan történt Magyarországon, amire azért messze túlmutat egy sima, mondjuk úgy, hogy érték vagy érdek alapú barátságon. Ugye itt gondolok arra például, hogy időközben kiderült, hogy 2014-ben Csehországban az orosz titkosszolgálat egy robbantást hajtott végre, egy lőszergyárat robbantottak fel. És kiderül az, hogy azok a diplomaták, akik valószínűleg diplomata fedésben részt vettek, azok bizony például Budapestre érkeztek, macska köröm idézőjel, ugye diplomáciai postát hoztak. Tehát Magyarországról, mint bázisról hajtottak végre egy NATO tagállam elleni támadást, és ezt a Szijjártó tárca minden különösebb nyekken is nélkül.
Jó, hát azt mondtuk, hogy ott kémkednek, ahol hagyják őket kémkedni. Ott utaznak át, ahol ezt viszonylag kockázatmentesen meg tudják
tenni. De
akkor
azt mondod, hogy ezt meg lehet csinálni úgy, hogy anélkül, hogy a orosz hírszerzésnek legyen magas szintű asszetje, akár a magyar kormány szintjén.
Hát ugye ezt nem tudjuk, de nem kell hozzá feltétlenül. Tehát az, hogy az oroszok behatoltak a magyar külügyminisztérium informatikai rendszerébe, és a
honvédelmibe is 14-ben. Igen.
És nem csak a magyar titkokat vagy bizalmas információkat szerezték meg, hanem nyilván megpróbáltak az Európai Unió vagy a NATO felé is kémkedni. Ez nem jelenti azt, hogy Szijjártó Péter személyesen, hogy mondjam, azon túl, hogy az ő Szergej barátjától megkapta a barátságért érdemrendet.
Szergej Lavrovról beszélünk, orosz külügyminiszter.
Igen, és aki az orosz kultúrát ismeri, azt tudja, hogy fiatalabbaknak nem illik tegezni, vagy keresztnéven szólítani az idősebbeket. Na mindegy. Szóval Szijjártó Péter ott udvariatlanságot követel, hogyha ezt megteszi, de ez az ő problémája.
De ez miért? Egyébként Szijjártó folyékonyan beszél oroszul.
Ezt nem hiszem, tanult oroszul. Tanult. De
hallottátok már őt beszélni oroszul?
Nem.
Jó. Hát ma azt állítja az önéletrajzában, hogy ő folyékonyan tud. Mondjuk Németh Szilárd meg egyébként folyékonyan tud olaszul, azt nem tudom, hallottátok már Németh Szilárdot olaszul beszélni. Spagettit főzni az lehet, de azt nem merném megkóstolni. Aha.
Nem tudom, teljesen privát oldalról közelítve, azért ez egy folyamat ez is beszervezni. Azon a szinten valakiket, amilyen szinten nekem szükségem van rájuk. Szóval ennek sokféle formája lehet bizonyos értelemben, és remélem, hogy bélyeget nem kapok. Tehát elméletileg magamat is tekintetem orosz ügynöknek. Egy csomó,
gyanús is vagy egyébként. Egy
csomó magyarországi ruszistával együtt. Tehát amikor
a műsorban is bejutottál.
Amikor nehéz valahova oda kerülni, és mégis sikerül, és kapod az első pozitív visszajelzéseket, és hívnak legközelebb, és hívnak ide, és hívnak oda, akkor kialakul egy, képviseled az érdekeiket, képviseled azt a kultúrát. Tudom, hogy ez ártalmatlan dolog, de mégis azért a folyamat, hogy előbb-utóbb az ember egy kicsit ügynöknek érzi magát, tehát hogy bizonyos kötelezettségei vannak, bizonyos dolgokban állást kell foglalnia, meg kell védeni.
Hát konkrétan leírtad egyébként a beszervezésnek a munka folyamatát, erről Katrein Ferenc beszélt nemrégiben, pont ezt meséli el, hogy egy kellemes helyre kívják, mit tudom, szakmai konferencia. Katrein Ferenc, bocsánat, kedves hallgatók, ugye ő a Nemzetbiztonsági Hivatal volt elhárító tisztje, azon kevesek közé tartozik, aki a titkosszolgálati szférából nyilatkozott a sajtónak, aztán ő ugye MBH-tól távozott, azóta meg az MBH ugye alkotmányvédelmi hivatal lett. Ugye Katrein mondta azt, hogy Magyarországon azért igencsak hát szabad kezet kaptak, hogy az
megfigyelhető.
És pontosan így történik a beszélgetés.
Megfigyelhető, hogy ugye hát vannak a Orbán szószólói a médiában, de ha megfigyeled, ettől teljesen távolálló, egyszerűen russzisták, akik az elmúlt 30-40 évben alakították ki ezt a kapcsolatrendszer teljesen ártalmatlan és minden kémkedéstől, mint abszolút függetlenül. Azokat is, hogyha megszólították ebben az ukrajnai konfliktusban, sosem mulasztották el, hogy valami mentegető mozzanatot ne találjanak az orosz beavatkozásban. Mm. Tehát valamivel ösztönösen elkezdték kicsit mentegetni Oroszországot, hogy hát ez Amerika miatt is lehet, kettős felelősség, Ukrajna nacionalizmusa legalább olyan erős, mint Putyin, és stb. Stb. Tehát azért csak a mechanizmust akarom érzékeltetni, hogyha egyszer valaki bekerül akár ártalmatlan szinten egy ilyen kapcsolatrendszerbe, az elég nehezen tud utána már szabadulni tőle.
Szóval, hogyha ebben a tág értelemben vizsgáljuk, hogy ki mindenki ügynöke Oroszországnak, akkor persze mindenki, aki oroszul tud, ugye, vagy aki az orosz kultúra iránt foglalkozik, most akkor Vinyánszky Attilát nevezzük ki orosz ügynöknek. Nem, az objektív tevékenysége természetesen kedvez az orosz kultúra magyarországi terjesztésének, de azért ettől a legtitkosabb titkosszolgálat azért jóval messzebb van.
Tehát, nem, de tehát mondjuk...
Meg én nem nagyon tudom elképzelni, hogy például Vinyánszky Attilánál valaki hatékonyabban képviselje az orosz érdekeket bizonyos értelemben Magyarországon. Tehát nem tudok elképzelni.
Olyan,
De Amerika mind keresztül hódít. Tehát az, hogy Oroszországnak vannak európai barátai, vagy az orosz kultúrának vannak európai értékelői, vagy értői, az pont ez a fajta kapcsolat, ami összeköti az oroszokat az európaiakkal.
Csak, és itt jön a csak, hogy mégis azt látjuk, hogy a magyar kormányzati oldalról, mintha borzasztóan egy irányba hajlan ez a történet. Megint egy konkrét esettel hagy hozakodjak elő. Ugye a Kárpátalja Ungváron történt 2017-ben, hogy egy rendesen zavaros hátterű, egyébként szélső jobboldali és orosz hírszerzés közeli, ugye német újságíró bizonyos Manuel Oxenreiter felbújtására.
Azóta elhunyt.
Ezzel lett volna a csattanó, köszönöm.
Ja, bocs, elnézést.
Nem, amúgy sem nevetgéljünk itt egy ember halálán, még akkor is, hogyha a magyaroknak nagyon is sokat akart ártani a derék úri ember a tevékenysége, mert ugye két lengyel neonácit bérelt fel, akik szintén egyébként az orosz hírszerzéshez, az a Oroszországban, vagy most Lengyelországban lebukott orosz ügynökhöz kötődő neonácik voltak, akik ugye felgyújtották ott Ungváron a Magyar Kulturális Egyesületnek az irodáját. Azóta ugye mind a lengyel, mind a német ügyészség ezt a dolgot lenyomozta, teljesen egyértelművé vált, hogy ki volt a megrendelő. Ugye Oxenreitert egy időben próbálták beállítani, mint a ukrán szélsőséges, aki aztán ugye Moszkvába távozott az ügyészségi nyomozás előtt, ami hát nem túl életszerű egy ukrán ügynöktől, hogy a háború előtt távozol Moszkvába, és ahol Moszkvában ugye ez a fiatal ember nemrégiben szívrohamot kapott. Ugye tudjuk, hogy Oroszországban a szívrohamnak a fogalma meglehetősen tágan értelmezendő. Tehát mondjuk belefér az is, hogy az oroszok kicsit aggódtak attól, hogy a srácon erőt vesz a honvágy, és hazamegy, és esetleg a, hát hogy is mondjam, a német ügyészségnek kitál a lelni.
De ezt megint csak nem tudjuk.
Az tény, hogy egyszer csak meghalt a fiatal ember Moszkvában. Na és most jön a történetnek a második, vagy talán a legszomorúbb része. Bár teljesen nyilvánvaló, hogy az oroszok akarták az ukrán nacionalistákat és a magyarokat egymásnak ugrasztani. A Szijjártó-féle tárca az éveken át csak az ukránokat volt hajlandó ezért hibáztatni, sőt, Hát jó, 3-4 évvel ezelőtt, ha jól emlékszem, már akkor is. Hát amikor pontosan tudják, hogy ez nem így történt.
Ez tök mindegy. Tehát abból a szempontból tök mindegy, hogy a magyar politika az, hogy Oroszországgal vagyunk jobbba, és Ukrajnával vagyunk rosszabbba.
Na jó, de amikor magyarokat támadják meg, hát, akkor is azt mondja, hogy hát nekünk pragmatikus dolog, hogy ott föl, mint amíg karóba húzzák az ukrán nacionalisták esetleg a kárpátaljai magyarokat?
Ennyire nem vagy már fiatal, hogy ennyire naívan próbáld megközelíteni a dolgot. Természetesen a magyar kormánynak tök mindegy, hogy hogy élnek a kárpátaljai magyarok, hiszen hogyha nem lenne mindegy, akkor Ukrajnával megpróbálna valami normális kapcsolatot fönntartani. De magyar kormánynak nem az a fontos, hogy hogy élnek a kárpátaljai magyarok, hanem az a fontos, hogy hogyan tud minél tovább hatalmon maradni a mostani rendszer, és ellopni a magyarok pénzét. Uh-huh. Mert erre tették föl a saját politikai pályájukat, nem arra, hogy Magyarország jobb hely legyen, vagy akár a kárpátaljai magyarok azok ott tudjanak maradni.
Igen, csak azt EU és NATO oldalról is tudnának lopni. Tehát miről beszélek? Azért kontinens szerte voltak ugye olyan szélső jobboldaliak, akiknek azért feltűnt konkrétan is ugye az orosz finanszírozás. Marine Le Penre gondolok, ahol egyébként a magyarok vették át ugye a finanszírozást később, amikor már az oroszokat kitiltották onnan. Beszélhetnénk ugye Milos Zemanról, aki szintén harcosan orosz párti volt, stb. Most a háború után ők azért sorba tudtak szembefordulni egyébként Putyinnal. Miért nem tudta volna megtenni a magyar kormány ezt? Ugyanúgy folytathatta volna a lopás, sőt, halkan mondom, Bradley lehet, hogy még úgy kis megkönnyebbülése is fogadná.
De Zeman úgy volt orosz baráta, ahogy az Iván. Vagy ahogy én egyébként.
Annyit ivott?
Nem, hanem kulturálisan volt orosz barát, és nem politikai értelemben.
Egyébként a rossz nyelvek szerint, amikor az Orbán meglátogattuk, Andrejnak szólította, mert nem volt akkor teljesen úgy formában Zeman.
Jó, hát ezek szép anekdóták, de a dolog lényege az, hogy Csehországban azért nincs egy olyan nagyon nagy kultúrája az orosz barátságnak.
Hát azt tapasztaltam.
Egyébként Magyarországon sincs, tehát ez egy nagyon nagy fegyvertény.
Hát azért már az látszik, ugye igen, az elmérésekből, hogy a netezőknek a 70%-a Oroszország párti, dacára az, hogy gyakorlatilag az összes forradalmunkat mondhatni az oroszok verték le.
Jó, igen, ez egy óriási fegyvertény, és csak az bizonyítja, hogy Goebbelsz úrnak igaza volt, hogyha egy hazugságot sokáig ismételünk, akkor mindenki el fogja hinni.
Na jó, de Orbán nyilván pontosan tudja, megkapja a hírszerzés napi jelentését, pontosan tudja, hogy milyen helyzet. Miért nem mert szembefordulni? Ugye a Direkt 36-nak volt nemrég egy nagyon érdekes cikke arról, hogy milyen volt háttérben a függönyök mögött a magyar kormánynak a lavírozása a háború után. Az derült ki belőle, hogy az Orbán azért próbált kihátrálni ebből a ruszki mírből, az orosz világból kicsit. Aztán valahogy nemhogy kihátrál, hanem éppenséggel teljes mellszélességgel beleállt.
Na de rá van kényszerítve, hogy kiszálljon? Európai Unió rá kényszeríti? És mindenki arról beszél, hogy ha háború lesz, akkor választani kell. Ehhez képest kiderül, hogy egyáltalán nem kell választani. Uh-huh. Semmi olyan nyomás nem helyeződik rá továbbra sem. Tudom, hogy igen, a kifizetések, stb. Európai pénzek, de még ebben sem látjuk ezt, azt a kényszerítő erőt, tehát olyan erős nyomás nincs rajta, hogy ő mindenképpen föladja ezt az orosz vonalat.
Gabi, segítsé, azért elég sok megnyilatkozás volt már, például a csehek jutnak hirtelen szemben megint csak, akik azért nagyon erőseket mondtak, Orbán Viktor szakadék felé megy ezzel, azért lengyel rész, hát meg a lengyel barátságot, hát nem az, hogy kukáztuk, mert azért most is volt közös megnyilatkozásuk a Morawieckivel, de hát azért az is igencsak megrendült. Gyakorlatilag a V4-et elbukta ezzel a nagy orosz barátságával.
Ezek mind beáldozható dolgok. Az igazán fontos dolgokat nem áldozta be, tehát például mind a 8 szankciós csomagot megszavazta, ami annak a fényében, hogy most milyen hevesen próbálja úgy beállítani, mint hogyha ez kárt okozna a magyar, hogyha ez okozna a legnagyobb kárt a magyaroknak. Mégiscsak vicces, tehát saját magával vitatkozik, de persze itt megint csak Goebbelsz urat kell idézni, tehát hogyha sikerül a lakosságot elszigetelni attól az információtól, amit el akarjuk szigetelni, akkor utána már a miénk a terep. Úgyhogy Orbán nagyon ügyesen egyensúlyoz egy nagyon vékony pallón.
Másrészt mi más tudunk adni Oroszországnak? Tehát, hogyha mondjuk olyan gazdag, gazdaságilag ütős ország lennénk, mint nem tudom ki, akkor lehet, hogy nyugodtan szíthatnánk Oroszországot, és valamilyen gazdasági vonalon szépen elkereskedünk velük. De mi más tudunk felajánlani Oroszországnak, mint a propa? Hát más is biztos felajánlja.
Igen? Hol van még? Ugye a spanyolokat a katalán függetlenségi mozgalomra akaszkodott rá az orosz hírszerzés, orosz propaganda, bocsánat. Azt rajta kívül Európa szerte Magyarország az, ahol a kormány propaganda része az orosz birodalmi propaganda.
Igen, de mondjuk az orosz tartályhajók, azok görög hajókba pumpálják át az orosz embargó alá eső orosz kőolajat az égei tengeren. Tehát azért vannak más országok is, csak a más országok ezt másképpen csinálják. Nem verik nagy dobra a trükkjeiket. Igen, a németek is kereskednek, a franciák is nagyon óvatosan bírálják Oroszországot, miközben adnak bizonyos fegyvereket az ukránoknak, tehát ők is két kapura játszanak legalább. De, és ez természetes, mert az igazán okos politikusok azok ezt így csinálják általában. De Magyarország nyilvánvaló módon, teljesen nyilvánvaló módon, és egyetértek veled, és feltűnően, és teljesen nyíltan vállalva beállt az orosz táborba, még jobban, mint Törökország egyébként. Vagy hát most már nem tudom, hogy lehetne ezt még tovább fokozni egyáltalán ezt az orosz irányultságot. És amikor majd a 9. csomag eljön, akkor majd a 9. is meg fogja szavazni, mert amúgy az országnak a hosszú távú gazdaság érdekei meg egyértelműek.
Azok mik lennének? Oroszország?
Hát nem, az Európai Unió. Hát a magyar külkereskedelemnek a nem tudom 80% az Európai, vagy 70-valahány% az Európai Unióval van. Hogyha Magyarország nincs az Európai Unióban, akkor nem csak a német autógyárak mennek el aznap este Magyarországról, hanem a kínai, meg a koreai beruházók is. Hát ezt mindenki tudja. Tehát a dolgot, az országot nem lehet hozzácsatolni a Szovjetunióhoz.
Mást mondok, most gazdasági érdekekről beszélünk, nyilvánvalóan vannak nekünk katonai érdekeink is. Sokszor kormányzati emberkékkel beszélgetek, sajnos nemeket nem mondhatunk, mert jól lebuktatnám őket itt az adásban. Föltettem azt a kérdést, hogy biztos, hogy olyan rohadt jó ötlet volt, hogy egy egymilliós, lassan egymilliós hadsereggel, nyugati high-tech fegyverekkel felfegyverzett, és láthatóan azért a háborúból sokkal-sokkal jobban kijövő Ukrajnával hát összerúgni a patkót. Tehát gyakorlatilag az történik, hogy Orbán Viktor és kormánya, egyébként a 20, csak a kedves hallgatóknak mondom, a kőkemény 23-24 ezer fős jobb esetben magyar hadsereggel a hátunk mögött, hát, hogy is mondjam, a tarkóját taslizza egy közel egymilliós hadseregű Ukrajnának, harcedzett kőkemény Ukrajnának. Tehát most NATO-tagság ide vagy oda, ezért nagyon csúnyán be fogják nyújtani egy szép napon a számlát az ukránok. Ennek mi értelme van?
Ennek az égvilágon semmi értelme nem lenne önmagában, hogyha nem akarnának az orosz barátság révén maguknak mozgásteret teremteni.
De az már látszik, hogy Vladimir Putyin nem fogja megnyerni ezt a ukrajnai háborút, bár Orbán Viktor még nem régiben is azt állított, hogy mindenképpen meg fogja. Háborút.
Orbán szeret kockáztatni, tehát 19-re vagy 19,5-re is tud lapot húzni. Ugye most is Trumpnak drukkol, hogy az ő visszatérése majd...
Hát az bejött neki 2016-ba valóban.
Igen.
Akkor sikerült. Igen, de azóta
igen.
Se.
Hát utána meg nem jött be, igen. Na mindegy, csak a dolog lényege az, hogy természetesen az ukrán újjáépítésből is ki fogunk maradni, mert Ukrajna, hogyha rajta múlik bármilyen döntés, akkor a magyarokat nem fogja beengedni ezekbe az üzletekbe. Tehát a következő 20-30 évben a dolog teljesen el van rontva.
Hát én nagyon boldog lennék, hogyha csak ennyivel megúsznánk.
Hát én megúszuk.
Azt mondod?
Hát én teljesen egyetértek Gáborral, hogy az egész orosz kapcsolatnak valóban az alapvető célja az, hogy egy mozgástér bővítés, egy saját elit megerősítése és anyagi előnyei céljából, és mozog annyira rugalmasan a magyar diplomácia egyelőre, hogy ezt játszani tudja, ezt a kettős mozgást, szerintem ki fogja tudni magát mosni a helyzetből, hogyha a Putyint megdöntik, vagy Putyin vereséget szenved.
Ha leülnek majd akkor Zelenszkivel, és azt mondják, hogy hát nézd, ássuk el azt a csatabárdot, volt, ami volt, mondjuk miközben Bucsában népírtás történt, mi még itt jó poénkodtunk azon, hogy mit tudom én, ti a ellenünk kampányoltatok Magyarországon.
Hát sokkal durvább példák is voltak ilyesmire a történelemben, úgyhogy...
Egyébként lehetne, egy csomó mindent lehetne tenni úgy, hogy ne veszélyeztessék az orosz kapcsolataikat. Például Izrael, amelyik nagyon nagy hangsúlyt helyez az orosz kapcsolatainak a megóvására, ő tábori kórházat telepített Ukrajnába. Tehát Magyarországnak is lennének olyan lehetőségei, amiket nem lehetne különösen bírálni.
Sebesült ukránok ide is jönnek, teszem hozzá, és 20-valahány ezer ukrán menekült Magyarországon le is telepedett, az más kérdés, a magyar államnak ehhez az olyan túl sok köze nincsen. Jó, viszont Izrael nem kampányol Putyin mellett. Gyakorlatilag nálunk pedig Magyarországon minden csapból folyik, minden kormánypárti csapból folyik gyakorlatilag az orosz propaganda. Sőt, ugye ha már megint csak titkosszolgálatokról lett légyen szó, Bumfor Zsolt állítólag a Direkt 36 szerint a Nemzetbiztonsági Bizottság zárt falai között úgy fogalmazott, hogy egyes újságírók orosz befolyásolás alatt vannak. A befolyásolás az nem egészen azt jelenti titkosszolgálati zsarguma, mint amiről Iván beszélt, hogy nem tudom én, könnyes szemmel nézik a Tarkovszki filmeket, hanem arról, hogy azért valamilyen módon azért motiválva vannak egyéb módon is, tehát vagy a micsodájuk van egy satúban, vagy pedig mi egy kis rubellel is motiválják őket. Tehát azt látjuk, hogy a magyar kormány propaganda az kőkeményen orosz birodalmi párti folytatás, pedig ismerős, Bumfor Zsoltot elhajtották a hírszerzés éléről, jelenleg az egyébként orosz barát üzenetek megfogalmazó propaganda gépezet feje, Rogán Antal került, fanfárok.
Igen. De ez továbbra is politika, és nem, szerintem nem,
hát, hogy értsük.
Nem arról van szó, hogy valamilyen információk van, amivel zsarolni tudják Orbán Viktor személyesen, vagy a komplet.
Azért elég sokan már pedzegették, sőt, meg külföldön is mondtak ilyet, hogy
mennyivel egyszerűbb lenne az élet, hogyha mindent ilyen jól meg lehetne magyarázni, de az élet általában nem ennyire egyszerű szokott lenni, sajnos.
Tehát azt mondod, hogy szerinted semmi nincs a Putyinnak?
Nem, azt mondom, hogy nem tudjuk, és ugye Donald Trumpnál sem az volt a döntő, hogy szerette, hogyha az orosz prostituáltak lepisülik a szállodai ágyon, vagy
Golden
sem.
Golden Shower ügy.
Igen. Tehát nem ez volt a döntő, hanem ott is más érdekek mozogtak szerintem legalábbis. De ez nem zárja ki persze, hogy Donald Trump, vagy akárki más esetében vannak még információk is, De én azt gondolom, hogy Orbán Viktor meglehetősen sebezhetetlen az elmúlt 12 év kormányzása után Magyarországon, ilyen információkkal nem nagyon lehet neki csinálni.
Hát,
ha ki lehetne egyébként, akkor én azt gondolom, hogy nyugati titkosszolgálatok már ezt megpróbálták volna.
Nem lehet, hogy meg időnként azért alakítgatnak a helyzetet. Tehát azért most így hirtelen egyszer valaki nekem tippelgetett, ugye volt ez a Klodó ügy, hogy akkor tudom én.
Ó, Istenem. A hallgatóságnak a fele már nem emlékszik arra, hogy mi
jó,
volt.
Jó, akkor röviden egy Dietmar Klodó nevű elítélt volt mafiózó bűnöző nemrégiben.
Kelet-német hírszerző, igen.
Igen, és kelet-német hírszerző is volt, meg az iráni saknak is volt a házi terroristája, és meg a jóisten tudja, még micsoda volt. Ugye Magyarországon végül valami 9 vagy 10 vagy 11, már nem is emlékszem, de jó sok évet kapott ugye bombagyártásért. Na mindegy, az a Klodó állt egy német oknyomoz újságíró, bizonyos azóta már elhunyt Jürgen Rothnak adott egy nyilatkozatot, amiben elmondta, hogy ő annak idején Szemjon Mogilevics Magyarországon, ideiglenesen Magyarországon tartózkodott orosz maffia vezér megbízásából hát pénzt adott át Orbán Viktornak, vagy a hozzá közel álló emberkéknek. Ugye hát eleve a problematika az, hogy most egy elítélt bűnözőt sokszoros maffiózónak a szavára ugye hitelt adni eléggé nehéz. Mondjuk az is tény, hogy a Mogilevics különösebb bántódás nélkül tartózkodott itt azért kis hazánkba. Óbudán ott pár utcányira lakott tőlem.
De az első Orbán kormány alatt kiszorították az országból.
Amerikai nyomásra.
De ennek mi a jelentősége, hogy maffia vezér?
Hogy mi a jelentősége?
Mi a jelentősége, hogy maffia vezér, hiszen egy olyan világról beszélünk Orbánostól.
Hát ott mindenki hazudik.
Hogy ahol, hát az alvilág.
Hát ott mindenki hazudik.
Most egy alvilágban mi a jelentősége, hogy egy maffia vezér ad neked pénzt?
Elég.
Vagy egy más csatorna ad neked pénzt. Ugyanaz az alvilág.
Igen. Ja, hogy azt mondod, hogy a politikusok és mafiózók
nem a
politikus, között nincs különbség.
Nem a politikusok az alvilág.
Nem.
Ez az egész elit, világgazdaság, stb., ahogy működik, tele van alvilági elemmel. Úgyhogy sose tudod, hogy aki átadja neked a borítékot, az éppen az alvilágnak melyik részében.
Azt lehet tudni, hogy az a boríték az tisztességes munkáért érkezett.
Valószínűleg Mogilevicsnek egy nagyon jó találmánya volt, mint Rogán Antalnak, és akkor nyilván ebből volt pénze. Egyébként csöndben mondom, a magyar adófizetők azért fizetnek éves szinten 40 vagy 50 milliárd forintot, ugye hírszerző elhárító közösség fenntartására, hogy ne mosódjon össze ez a két világ. Tehát azért a maffia és a felvilág az ne nagyon találjon egymással kapcsolatot, mind a kettő szépen fortyogjon a magyar.
Hát nem is talál, mert területén. Mi ugye naív adófizető állampolgárok vagyunk, és ilyen naív kategóriákban és erkölcsi kategóriákban szeretjük megvitatni a világ politikai eseményeit, amelyekben viszont az alvilág dominál, tehát nem azok az értékek és nem az a gondolkodásmód, amivel megpróbáljuk. Hát elég naív módon néha, de hát nincs információnk. Hát ha nincs információnk, akkor hiába akarunk a titkosszolgálat belelátni.
Elég messze jutottunk szegény Grigorij Patyomkintól, akinek a holttestét speciál most Hersonból az oroszok elvitték, mert mert ez is a háború egyik része, hogy a II. Katalin cárnénak a kegyeltje és a dél-orosz vidéknek a korlátlan ura, az ne nyugodjon ukrán kézbe kerülő, visszakerülő városban. Érdekes, idáig szegény herceg egészen jól el volt ott a Herszoni székesegyházban.
Csak annyit akartam ezzel mondani, de hát ti is nyilván tudjátok, hogy úgynevezett racionális érvek, evilági, nem alvilági érvek, gondolatok, értékek mentén még senki nem tudta megmagyarázni, hogy miért tört ki ez a háború. Tehát ezek, hogy oroszok szeretik a birodalmukat, meg izme...
Jó, nem. Gondolj bele, hogy Ukrajnával, vagy Ukrajna nélkül Oroszország a világ 14. gazdasági hatalma, mondjuk. Ukrajnával följönne a 9. vagy a 8. helyre, hogyha meg Belorussziát is hozzászámoljuk, akkor már 7. vagy 6. lenne, már majdnem elérni Kaliforniát, mondjuk. Még nem, de már majdnem.
Aztán lehet, hogy a vége az, hogy Moldovát.
Igen, hát Moldovát, Kazaksztánt, és akkor már ott vagyunk, hogy akkor a 260 millió Szovjetunióból azért 230 milliót össze lehetne tákolni, a baltikumiak azok maradjanak.
Igen, csak én úgy értettem, hogy a történet inkább arra feltendál most már, hogy éppen az ellenkező lesz.
Igen, hát igen, nehogy véletlenül a kazanyi tatárok is úgy döntsenek, hogy újra saját köztársaságot alapítanak. Egyébként azért nagyon érdekes, most volt Hodorkovszkijával egy hosszú interjú. Ez egyik orosz ilyen emigráns médiumban, és ott ő erről, ennek a veszélyéről hosszasan beszél, hogy Oroszország könnyen széteshet, hogyha itt ezt a háborút elveszíti, miközben a háborút meg nem tudja megnyerni, mert ahhoz a nyugati gazdasági erővel kéne felvenni a versenyt.
Na de miért esik szét? Nem azért esik szét, mert Moszkva mindent elvisz a tagköztársaságoktól is? Tehát én azt nehezen tudom elképzelni, hogy úgy esik szét tartományokra, vagy a mostani föderáció tagjaira, hogy egy teljesen 1000 önálló államból lévő terület legyen.
Akárhogy is fog történni, azért az látszik, hogy Putyin nem fog most már olyan túl jó kijönni, viszont az is látszik, hogy ebben a szellemben mi sem igazán. Iván, visszatérve még a hasonlathoz, hogy lezárásképpen, mert ugye lassan már lejár sajnos a műsoridőnk, hogy hát azért alvilág és alvilág is közt van különbség, ugye?
Nincs. Ez egy óriási tévedés. Az ukránok azt mondták nagyon sokáig Poroshenkót egyszerűen úgy jellemezték, hogy egy kedves mafiózó. De nincs különbség. Nincs különbség. A mentalitásuk ugyanaz, a működésük teljesen ugyanaz.
De a Tibi Csoki az ugyanolyan finom, akkor is, hogy
igen, a Poroshenko. Igen, tehát az viszont kétségtelen, hogy mi a saját mafiózóink világában sokkal jobban érezzük magunkat.
Hát én azért azt tudnám mondani, hogy...
Tehát tartsunk ki mellettük, ez rendben van, válasszuk őket, de ne higgyük azt, hogy valami erkölcsi, nem tudom milyen központjában vagyunk a világnak.
Én nem erkölcsről beszélek, én arról beszélek, hogy a magyar idézőjelbe vett mafiózók azok, mit tudom, megrágalmaznak, meg följelentenek, meg kicsit megfenyegetik az embert, ingyom-bingyom. Na most a Voriza Konye, ugye az orosz mafiáról beszélünk, hát az nem egészen, az ennél picivel tovább megy, tehát mondjuk például megöl.
Hát a KGB és az orosz alvilágnak az összefonódása 1991-et követően az egy érdekes történet, de attól félek, hogy itt lassan tényleg véget ér az idő.
És egy új műsor kezdődik majd legközelebb a magyar alvilágról, vagy valami hasonló. Hát kedves hallgatóink, egyre nem sikerült dűlőre jutnunk, hogy most a Orbán Viktor, legalábbis bennem nem sikerült, nem dőlt el, hogy Orbán Viktor most kém, balek, vagy pedig valami rettentően rafkós, iszonyatosan nagy, pragmatikus politikus, ami viszont egyértelmű, hogy Magyarország az viszont mi lesz, hogy 8-10 év távlatában ebben az orosz támadás után mi lesz ebből, ami hát remény szerint egyébként ugye orosz vereséggel fog majd zárulni, és ez nekünk nagyon-nagyon komoly érdekünk, mert igen, ebben én is egy kicsit úgy látnám, hogy én azért inkább szívesebben látom a saját mafiózóinkat, mint a oroszokat, mert az már volt a 90-es években egyébként, itt a pesti éjszakában, és nagyon nem volt vicces.
De ukránnak is neveztük őket, nem?
Hát ukránok is voltak köztük, oroszok is.
Gyerekek, komolyan mondom, mi egy bank kirablása, egy bank alapításához képest? Tehát azok a mafiózók, akikről lehet tudni, hogy mafiózók, azok már voltak éppen kispályás játékosok.
Azok persze már. De csak visszatérve, mielőtt még volt rendőrök, betelefonálnak, hogy valóban ugye mondjuk a Leonid Gorstein Stecura, aki itt kapott aztán végül 11 évet, az ukrán volt, viszont a Mogilevics, az meg az, aki szintén ukrajnai születésű, viszont a szervezet, amit képviselt, az meg a Szoncevszkája volt, ami viszont
moszkván... Szoncevói.
Szoncevói mafia, Szoncevszkája, ami viszont egy moszkvai kerület?
Igen, Szoncevónak hívják, Szoncevszkája Gruppirovka, csoportosulás.
Na, köszönjük szépen, és egyébként kőkemény orosz vezetésem a máig, mert ugye most már gyakorlatilag az orosz államhatalomnak félig meddig része más hasonló mafiózó csoportok, mint mondjuk az Izmajlovszkájával, és még lehetne sorolni. Hát kedves hallgatóink, ennyi félt bele a mai műsorban, és lezárásnak most is, mint eddig, a jövőre 150 éves Népszava múltjából válogattunk ki egy idevágó cikket Rosznáki Varga, Emma kulturális rovat kolléganőjének a tolmácsolásában. Itt volt velünk Horváth Gábor a külpolitikai rovattól, és Forgács Iván a Visszhang rovattól. Jövő heti viszont hallásra, das vidánya! Minden kedves hallgatónknak, szervusztok, sziasztok, paká!
Nupaká!
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 Hazánknak a Szovjetunió által történt felszabadítása óta nagypártunk és szeretett bölcsvezérünk Rákosi elvtárs vezetésével következetesen fejlesztettük államszervezetünket, tökéletesítettük az államigazgatás munkáját. A helyi tanácsok bevezetése döntő fordulatot, gyökeres minőségi változást jelent államunk életében. Mint az élet minden területén, ezen a téren is maradéktalanul felhasználjuk a dicsőséges Szovjetunió tapasztalatait, elsajátítjuk és a mi viszonyainkra alkalmazzuk az emberiség lángeszű tanítóinak, Lenin és Sztálin elvtársaknak útmutatásait, tanításait. A helyi tanácsokról szóló törvényjavaslattal az alkotmány rendelkezései szerint lerakjuk a demokratikus államszervezet magasabb rendű formájának alapjait. A Szovjetunió tapasztalatai nyomán továbbfejlesztjük népköztársaságunk államszervezetét, tökéletesítjük működését, hogy népi demokratikus államunk sikeresen tölthesse be azt a feladatot, amely a szocializmus építésében, a béke megvédésében a munkások és dolgozó parasztok államára hárul. Népszava. 1950. május 10.
Hol élünk? Népszava közéleti podcast.